reggeli személy.
És ahogy ígértük, a reggeli személy ma Tamási Miklós, a Fortepán alapítója. Hát aktuális kérdésekről fogunk beszélni, a gyűjteményről, a 192.000 képről, a friss kiállításokról. Jó reggelt kívánok, szervusz!
Jó reggelt, szervusz!
A beszélgetésünk apropója az adta, hogy a közelmúltban Virágvölgyi István, aki nekem kollégám volt még az Épeszű Origónál, akkor a fotorobat vezetője volt.
Ezt egyébként nem tudtam.
Nem tudtad?
Nem.
Dolgoztunk együtt, még mielőtt ő az MTI-hez elment volna, és követem a Facebookon, és múltkor kirakott egy képet, hogy Tamási Miklóssal utazunk valahová Németországba. És akkor azt mondtam, hogy vagy egy kicsit beszéljünk is arról, hogy miért mész a Németországba, az egy Virágvölgyi, azt majd megkérdezem tőle.
Igen, tehát Virágvölgyi István most a Kappa Center művészeti vezetője, igen, azért ez hangozzon el, ez az ő hivatalos munkahelye, de egyébként meg évek óta lelkes Fortepán önkéntes szerkesztő és kurátor, és még éppen aktuális az, amiért mi utaztunk. Dresdába utaztunk, egy Deutsche Fototék nevű könyvtár, levéltár, múzeum gyűjteménybe, ami Németország talán második legnagyobb fotógyűjteménye, 6 millió fényképet gondoznak, és ebben az irdatlan sok fényképben volt egy olyan tulajdonképpen picike sorozat, 500 fotó, amin fontossá vált nekünk. Az interneten böngészve találtam erre rá, hogy a Deutsche Fototéknak van egy magyar vonatkozású századfordulós 1910-es évekbeli negatív anyaga, amit egy Brück und Sohn nevű képeslap kiadótól örökölt a könyvtár, és ezek a Brückék, ők Meissenben működő képeslap kiadók voltak, akik furcsa mondom, még a szocializmus alatt is működhettek, miközben Kelet-Németországban járunk, de történetünk szempontjából érdekesebb, hogy ők a 10-es évek elején kitalálták, hogy budapesti képeslapokat is adnának ki, ami ma már elég szokatlannak hangzik, de akkor a város fölkerült a térképre, és ezt így direktben is láthatjuk például a képeslapok világában, és a Brück kiadott összesen 500 olyan képeslapot, ami Budapesten készült, klasszikus jellemző városképek mellett egészen érdekes utcai felvételek is vannak benne. És minthogy talán a beszélgetésünkben egy később még előjön ez a fogalom, hogy szabad felhasználás, vagy CC licenc, minthogy ez az anyag, ez CC licences Dresdában, így ott az igazgatóval körülbelül, és ezt a legőszintébben mondom, 10 perc alatt megbeszéltük, hogy akkor ebből
mi csinálunk egy kiállítást. Használjátok nyugodtan.
Igen, pont így zajlott, átmentünk a kollégáihoz, akik nagyon, nagyon klasszul megmutatták, hogy ez egyébként hogy néz ki, a gyakorlatban elővettük a negákat, csináltunk róla próbaszkent, szóval nagyon, nagyon segítőkészek voltak, és maradtak is, hiszen ebből lett egy kiállítás. És egy jót talán Magyarországról is érdemes mondani, hogy tulajdonképpen ugyanígy 10 vagy 15 perc alatt Bán László, a Szépművészeti Múzeum igazgató is megvette ezt az ötletet. Mm-hmm. Tehát ráérzett arra, hogy ebben most, hogy Budapest 150 éves volt novemberben, van egy aktualitás, van egy apropó, ez nem egy nagy léptékű kiállítás, de még éppen látható április elejéig Magyar Nemzeti Galéria, Budapest első aranykora címmel, mindenkinek szívből ajánlom. Egy dolgot kell bevallanom, ami egy picit fáj, hogy ez egy 5000 forint fölötti jegyáras kiállítás. Azt mondják, hogy ma már minden ilyen. Ma kell menni, mert a nemzeti ünnepeken ingyenes.
Igen. De a Deutsche Fototék az ugyanúgy működik, mint a Fortepán? Tehát egy
nem. A Deutsche Fototék ez egy nagy dresdai művészeti egyetem könyvtáraként született. Állami, illetve talán 100 fenntartású maga a hely, de biztos, hogy a berlini büdzséből is nagyon jelentős támogatást kapnak. Ezt inkább egy Szabó Ervin könyvtárnak kell elképzelni, csak nagyobb, vagy a Momek könyvtárának, csak annál meg még nagyobb. És jó néhány olyan gyűjteményi egységük van, ami ma már szabad felhasználású. Egy mondatban a szabad felhasználásról, mert a hallgatóknak talán érdemes tudni azt, hogy egy adott fotográfus halála után 70 évvel a fotográfia is szabad felhasználásúvá válik. Ahogy a zeneművek, és ahogy nem tudom, Molnár Ferenc darabja, és mindenféle, meg Bartók, úgy a fotó is elvileg szabad felhasználású kéne legyen. Ezt a nagy gyűjtemények nagyon ritkán alkalmazzák ezt a ezt a, én úgy hívom, hogy lehetőséget, mert ez egy lehetőség lenne a gyűjteménynek arra, hogy megmutassa, hogy milyen van. Letölthetővé tegye, felhasználhatóvá, tovább közölhetővé, kiállíthatóvá, és ez nagyon ritka. Mi azért vagyunk sikeresek, mert egy ilyen gyűjteményt csinálunk piciben, mert 200 ezer fotót gondozunk, de itt ebben egy nagyon nagy lehetőség van a következő évekre, évtizedekre. Elég arra gondolunk, hogy például Robert Capa most lesz 70 éve, hogy meghalt. Tehát ha valaki veszi a bátorságot, hogy a Capa életművet megnyitja a mindenki előtt, mert hogy egy nemzetközi közönség előtt is meg lehetne nyitni, akkor kiderülhetne, hogy sokkal többekhez ér el ez az anyag, és többen kezdik el használni, és többen több mindent vesznek rajta észre. Mert például a Dolce Fototék is azért volt egy érdekes történet, mert nem csak, hogy hazahoztunk idézőjelben képeket és kiállítást csináltunk, de ez fölkerült a fortepára, megfejtések születtek, házakat azonosítottak az olvasók, a házak mögött történetek jönnek elő, tehát amúgy is minden, ami utcakép és helytörténet, az utóbbi években azt látom, hogy nagyon érdekessé kezd válni. Az embereknek tulajdonképpen a múlthoz való legegyszerűbb kapcsolata az a ház. Ugye laksz valahol, jársz valóvás suliba, vettél egy új lakást, elköltöztél vidékre, és elkezd érdekelni, hogy mi volt itt régen.
És nekem mondott, tehát a hallgatóimat mindig ezzel terhelem, hogy amikor szóba kerül a Barostér 16, hogy a fortepánon van egy kép, ami az épületünket ábrázolja, amikor az olasz király végighajtott kocsiával a Barostéren. Igen. És hogy lehet, rajta van a házunk, lehet látni, hogy fel vannak húzva a redőnyök, és olyankor mindig elgondolkozom rajta, hogy akkor mit csinálhattak abban a lakásban, ahol mi egyébként most élünk, a lakók milyen, tehát ugye nem volt se tévéjük, rádiójuk már lehetett, de nem lógnak az ablakban egyébként, tehát akkor lógnak az ablakban, amikor valamelyik sikeres olimpiáról hazatért a csapat volt, amikor a keleti pályaudvarba érkezett az olimpiai válogatott, és akkor valami nagyon nagy ünneplés volt, de visszatérve, tehát, hogy a házak.
A ház az nagyon, tehát egész fiatalon is, tehát már ilyen gimnazista korú gyerekeket szokott érdekelni. És ezen keresztül tudnak egy picit kapcsolódni a 20. vagy akár a 19. század felé, és ehhez a fotó nagyon jó. Egyébként is szerintem, ha valaki először nyitja ki a fortepát, vagy bármilyen ilyen fotóarchívumot életében, akkor valószínűleg azokat a kulcsszavakat írja be, ami a gyerekkorához vezet, nem? Hát az tűnik a...
Iskola.
Igen, suli, trafik, játszótér, focipálya, akármi. Úgyhogy a helytörténet az ilyen szempontból nagyon jó, és itt most lett 500 olyan új Budapest fotográfia, ami azért viszonylag ritkán jön elő, tehát azért ezt érdemes tudni, hogy a 10-es évekből, tehát első háború előtti időszakból utcaképek, házak előjönnek, családi anyagokban is előfordulnak, de nem ilyen minőségben és nem ilyen darabszámban. Tehát ez egy nagyon, nagyon szép anyag. Klösz György neve mindenkinek biztos sokat mond.
Hogyne.
Ez egy pici klösz anyag. Hát egy nagyon pici, mert a klösz életmű az ennek százszorosa, de én nagyon örülök, hogy ezt itthon be tudtuk mutatni. És Virág Völgyi István kurátorként egy nagyon klassz kiállítást rakott össze.
Igen. Klösszel kapcsolatban hamarosan előkerülhetne Lugosi Lugó László, közelmúltban elhunyt fotósnak. Neki is volt egy klösszt újra fényképezett.
Így van, 2000-ben azt hiszem.
Volt egy nagyon jó klössz albuma Lugónak.
Igen, illetve ez érdekes volt, mert tehát elképesztő munkát lakott bele a Lugosi Lugó László. Ugye pont ugyanazokat a helyszíneket kereste föl, de ugyanazokat a fotópontokat, tehát ahonnan klösszmester a szekerén állva a nagy favázas gépével fotózott, és iszonyat precizitással újra fotózta a látványt. A probléma az, hogy amit 2000-ben látunk, az nem érdekes. Tehát képpárként még érdekes, mert az ember összehasonlítja, hogy mi mindent vesztettünk, mert ezek jellemzően veszteségtörténetek. Tehát az a baj, hogy nagyon, nagyon ritkán tudsz úgy nézni egy ilyen képpárt, hogy de jó, hogy az már nem olyan.
Igen.
Nem? Tehát, hogy nem a Mária Valéria telepet látod, meg nem a parlament melletti mocsarat, meg nem tudom, még a fűrésztelepeket. Tehát, hogy általában klassz dolgokat látsz a régén, és a mai meg olyan kevésbé klassz.
Igen,
meg sok az autó. Az autó az egyébként... A fotózás, az kinyírja.
Leginkább feltűnik. Tehát hát, amikor beírom azt, hogy Rózsák tere, ugye azt csináltam a kutyát, a Rózsák tere régi képeit, a Dohány utcán összesen 2-3 autó van, igen, tehát, hogy ilyen teljesen
az autó azt, hogy még kitakarja a kutyát, az embert, a házat, a portált, mindent kitakar. Ugye nem véletlen, hogy a filmforgatások úgy kezdődnek, hogy elszállítják az összes autót a környékre.
Igen, valóban, tehát nagyon lehet ezt szeretni. A Fortepán az hungarikumnak számít?
Hát, ezzel megfogtál, mert vannak hasonló kezdeményezések Európában. Uh-huh. Részben még mi is generálunk éppen a jelenben egy Kreatív Európai Uniós pályázattal egy lengyel és egy olasz kis pici fortepánt építgetünk.
Oh.
De vannak hasonló kezdeményezések, Románia, Szerbia, Izrael, Észtország, tehát kerülnek föl az internetre hasonló gyűjtemények, de valahogy egy-két dologban más. A mi karakterünknek két fontos pontja van, az egyik a szabad felhasználás, az, hogy bármire, tehát fel a óriás plakátot is nyomhatsz, és önkiszolgáló, tehát hogy tényleg semmilyen adminisztráció nem kell ahhoz, hogy te fotót tölts le és használj föl. Ez az egyik. A másik az, hogy egy válogatott gyűjtemény, és ezt én próbálom viszonylag tudatosan képviselni most már 15 éve, hogy ne úgy digitalizáljunk, hogy átolt szettig, és akkor majd az olvasó kiválasztja, hogy mi érdekes, mert az olvasó belefullad a képekbe. Mondok egy példát erre, hogy 2 évvel ezelőtt a Népszava teljes fotóarchívja fölkerült a Hungarikánára, ami ugye a legnagyobb ilyen digitális tudástár. Tehát a Hungarikánán 70-80 ezer fotó látható a Népszavától, közötte nagyon jó képek, és nagyon rossz képek. És nem látom, hogy az online térben ezek a képek pörögnének, tehát hogy az embereknek lenne kedvük elmerülni az életlen, rosszul komponált, önismétlő. Tehát ugye egy 36 kockás sorozat végig ugyanarról szól, egyet kellett volna belőle kiválasztani és föltenni. Mi ezt képviseljük, hogy válogass. Ahogy egy szerkesztő újságban válogat, úgy válogass te is a fotótárm, és azt mutasd meg, ami tényleg érdekes.
Igen, múltkor feltettem a kérdést, Simó Gyuri volt egy fél éve ezelőtt talán a vendégünk, vagy mikor volt a kereki kiállítás?
Hát pár hónapja, ősztél, igen.
És akkor feltettem neki a kérdést, hogy mitől jó egy kép, ugye te is azt mondod, hogy vannak jó képek, meg rossz képek, ami azt mondta, hogy hát kérdezem meg a Barakonyi Szabit, hogy lehet, és akkor mondtam, hogy jó, de hát a Barakonyi Szabi 2024-es szeme az biztos nem azonos kerekinek az 1976-os szemével.
Igen, és amikor a Kereki Sándor kiállítás volt, a Kapa központban sajnos már bezárt,
igen,
akkor beszélgettem a szerzővel, és hát a szerző olyan furcsán picit nehezményezte, hogy olyan képek is kerültek fel a fortepára az ő anyagából, ami szerintem nem érdekes. Én meg ott én próbáltam védeni, hogy de ez hiddel, hogy ez jó. Tehát ez is van, hogy szerzőként meg nyilván más, hogy tekintesz képekre, mint szerkesztőként távolságtartással, úgy, hogy ráadásul abban a korban én még csak gyerkőc voltam, ő meg már felnőtt, tehát hogy ez is egy szempont nyilván, hogy hogyan tekintünk a különböző évtizedekre, de a kereki anyag az nekem nagyon fontos volt, és többeknek elmondtam, és fontos róla tudni, és ajánlom mindenkinek, hogy a fortepánon Kereki Sándor nevére keressen rá. Ő egy egyedülálló szerző, tehát ő nem olyan, hogy minden héten hasonló bekopogtat a mi kis stúdiónk ajtaján, hogy itt vagyok, és eddig senki nem látta, és a 70-es években fotóztam, és nagy darabszámban, és csak az utcán, és nem családot, szóval, hogy annyi minden kellett hozzá, hogy az egy érdekes anyag legyen, és nagyot szóljon, hogy kíváncsi vagyok, hogy lesz-e még hasonló, ami
lehet.
Egyébként egy dolog érdekes, mert ugye ő is később operatőr lett,
igen,
és nekünk több ilyen operatőr hagyatékunk van, és azt látom, hogy az operatőrök világa még egy ilyen kutatási terület is lehetne akár, hiszen aki operatőr, az jellemzően előtte fotózott, hát senki nem 16-os filmre forgat, igen, először, hanem elkezd fotózni.
És nem is 35-re.
És nem is. És például ugye nemrég elhunyt Sára Sándor, tehát a Sárának is azt kell mondanom, hogy szerintem a fotóanyaga érdekesebb, mint az operatőri munkája, de nem akarom megbántani. Rádai Mihály is fotózott, tehát hogy Kende János Fortepánon is látható.
Mert mi is fotózott, nem tudom, hogy...
Szerintem minden operatőr fotózott.
Biztos, igen, ebben Csukás, igen.
Egy-két éve egy Horváth József anyagot csináltunk, aki egy háború előtti híradó operatőr volt, és nagyon klassz fotói vannak a fortepánon, tehát ez egy ilyen kis külön világ az operatőrök fotóhagyatéka.
Nem tudom, hogy Tóth Janó hagyaték az hozzátok került.
Nem, sajnos. De hát az, vagy még nem. Én most mindenre azt mondom, ja, még nem,
mert hogy hát, Tóth Janó is, amikor az elégiátra készültek Huszárikkal, akkor mindent végig fényképezett előtte.
Igen, tehát biztos, hogy... nyilván ez egy, tehát a Kende János is elmesélte a Jancsó filmek forgatási helyszíneit, eleve el kellett menni lefotózni, tehát hogy már a helyszínválogatásnál, de ettől függetlenül fotózott, mert érdekes, meg szeretett komponálni, meg képen látni a világot.
Mert azért a társadalmi beágyazottság már akkor a fortepánnak, hogy idézel kezdjük, de hát büszkeség bekerülni.
Vagy én remélem, de hogy mondjam, tehát azt látom, hogy van, aki szeretne ebben benne lenni, de azért továbbra is vannak, akik szerintem tök jogosan, különösen a hivatásos fotósok azt gondolják, hogy most hülye szóval, de méltóbb helye is lehetne a saját életművüknek.
Aha.
És ez egy teljesen jogos felvetés. Tehát végül is nem normális dolog az, hogy egy ilyen civil egyesület kis stúdiójában ér véget, mondjuk egy Urbán Tamás hagyaték. Tehát ennek nem itt kéne lennie, még digitális formában sem, hanem a Fotográfiai Múzeumnak kéne ezeket tisztességesen, klasszul gondozni.
Felhívtam Urbán Tamás figyelmét egyszer, hogyha Istennel, hogy valami tragédia történik velem. Együtt dolgoztunk a Bliknél, akkor ott volt fotós, és akkor még ő sokkal hamarabb ért ki a bűnügyi helyszínekre, mint a rendőrség. Igen, volt egy terepjárója, minden, és mondtam, hogy ha Isten egy velem történik, van, megtiltom, hogy fényképezzen, és esetleg publikálja. Hát
szegény Tamás talán hallgatja most ezt, akkor jó egészséget kívánok minden is neki, de hogy azért ő ebbe egy picit bele is sokkantám. Tehát a bűnügyi fotózás, és aztán itt majd egy kicsit beszélhetünk.
Mindenféle kép a bűnösvárosról.
Ez jó átkötés, mert a Tamásnak is végül is ott ért véget a fotós pályája, tehát ez volt az utolsó korszaka, amikor bűnügyi helyszíneket fotózott, elképesztő számban és éveken át, és ez szerintem nem lehet következni.
Az biztos, hogy rámegy az ember agya. Igen, tehát akkor igen, mi nagyon szerette, tehát tényleg ott ültünk bent a szerkesztőbizottság ülésen, mit tudom én, reggel 9-kor, akkor még Ligeti volt a főszerkesztője a Bliknek, és hozta a képet, Szalai Zoltán volt a fotorovat vezetője.
Szintén fortepánon látható az életben.
És akkor levegtette a képeket, akkor még nem volt digitális technika. Igen. Tehát amit éjszaka fotózott,
gyerekgyilkosság,
baleset, vonatkatasztrófa, minden, és azt mindent megfotózotta. És én voltam rosszul, amikor nézegettem ezeket a képeket, tehát nem, hogy ott lenni, és még ráadásul fotózni, még mielőtt a rendőrség meg a mentők odaérkeznek.
És ráadásul a Tamásnak elképesztő noteszei naplói vannak, tehát minden bűnügyi helyszín adatolva, ki az áldozat, ki volt ott percre pontosan, tehát még egy ilyen, tulajdonképpen ilyen archivista melót is mellé rakott, nem csak oda ment, lefotózta, beszaladt, hanem rögzítette a száraz adatokat is. Ő egy nagyon, nagyon különös figurája a magyar fotótörténetnek, és minden évben, tegnap is eszembe jutott a Tamás, mert ugye olvashattuk az új Kossuth díjasok névsorát, és minden évben eszembe jut, hogy ha lehetne lobbizni valakiért, én azt szeretném, hogy belőle legyen egy Kossuth díjas fotográfus. Ugye nincsenek sokan, Kornis Péter például Kossuth díjas joggal, de én azt gondolom, hogy a Tamás a 60-as, 70-es, 80-as években annyit tett a magyar jelen dokumentálás és olyan szubkultúrákat, olyan peremészeteket fotózott.
Ő találta meg.
Pillangót, drogosokat, abortuszt, börtönsorozatok. Miközben egyébként a Könnyed Pajtás magazin belső oldal, Switchudi portrétek, szóval, hogy ezt is vitte, meg ifjúsági magazin csinált, de hogy abban a 30 évben, amit fotózott, abban így 100 évnyi munkát belerakott.
Valóban. Na, de viszont a bűnös város, ha azt gondoltuk, hogy ugródeszka legyen, Urbán. Tehát a bűnös város az egy új sorozata kiállítása. Hát nem kiállítás, egy új sorozata a fortepánnak.
Most kiadásnak szoktuk ezt hívni, hogy egy új kiadása a fortepánnak, és egyébként most pont már nem ez a nyitólapon, már nem ez látható, mert közben elé került egy szerzői anyag, de valóban ez volt ugye az utóbbi hónapokban talán a legérdekesebb válogatásunk. Ez Ennek volt már egy pici előzménye, pár évvel ezelőtt dolgoztunk már ebből. A történet röviden a BRFK, tehát Budapest Rendőrfőkapitányság helyszínelő fotósainak a fotó negatívjai bekerültek Budapest főváros levéltárába 10 évvel ezelőtt. Csak a negatívok, nincs iratanyag, semmilyen papírkép nem készült a negatívokról. Aha. És ez egy nagy ömlesztett valami, amiben egy rendszerező el van az év, tehát évszám szerint dobozolták, és kronológikus, és most arra vállalkoztunk, hogy az 1971-72, tehát 2 évnyi BRFK helyszínelést átnézünk, és ami érdekes, azt fölrakjuk a fortepára, és ebből lett így egy cirka 1000 kocka, ami, hát maga a válogatás az úgy néz ki egy ilyen esetben, hogy először is szétszedtük negatív alapján Pálinkás Zsolt kollégámmal, névrokonoddal, úgy az anyagot, hogy ami lakásbelső, azt félretettük és kihagytuk, mert a lakásbelső az 90%-ban öngyilkos helyszín. Minden öngyilkosságot rögzített a BRFK, nem sok kockával, tehát 4-5-6 kockát kell elképzelni, de egyébként lehet, hogy ez ma is
úgy. Elképzelni sem akarom.
Elképzelni sem akarod, valószínűleg ez ma is hasonlóan van. Tehát ez volt az egész anyagnak, hát lehet, hogy a fele.
Aha.
Irdatlan mennyiség. És akkor a másik fele az, ami külső helyszín, és akkor abban már van érdekes. Mármint úgy érdekes, hogy megmutatható és érdekes. Betörések, rablások, lopások, trafikfeltörés, katolikus templom perselyének feltörése, kocsmai verekedési helyszín, újra játszva az elkövetőkkel. Tehát mindenféle nem vicces anyag, sőt azt gondolom, hogy...
18 pluszos.
Hát részben 18 pluszos, de talán az érdekesebb benne, hogyha valakinek még így illúziói vannak a Kádár korszak kapcsolatban, akkor érdemes egy picit ilyet nézni. Tehát, hogy a fortepánt időnként éri az a vád tök joggal, hogy a világnak és Magyarországnak egy ilyen jobbik arcát mutatja. Tehát egy kicsit olyan, hogy hát bár ilyen lett volna. Igen. Mindig.
Kicsit idealisztikus.
Igen, és hogy hát ez a sorozat, ez meg abszolút nem, mert itt tényleg a peremhelyzeteket látod, fizikai értelemben is, tehát nagyon sok a Budapest peremkerületi, Csepel, Erzsébet, Soroksári bűnügyi helyszín, és hát kietlen világ, tehát hogy ahol a képek jó részén egy olyan négyzetmétert nem látsz, ami úgy rendben lenne. Tehát, hogy minden...
Szoció,
csak nagyon nyers, mondjuk ennél nyersebb fotográfia nincsen, hát a bűnügyi helyszín elő semmit nem akart, tehát hogy volt egy munkahelye, az volt a feladat, igen, hogy menjen oda és rögzítse
aztán
le.
Aztán majd a bíróságon nézik azt a képet, hogy mi van rajta.
És aztán eltűnik, tehát még szerző sincs mögötte. Tehát egy szociófotós az szerzőként elmegy mint anyavilágba, és ott készít egy sorozatot, de komponál, meg kiválaszt, meg döntéseket hoz, itt semmi. Tehát itt elmegy, lefotózza azt a zöldséges bódét, amit feltörtek éjjel, készít vakuval 3 képet hajnalban, és ennyi. Tehát, hogy nagyon nyers fotográfia, és ezért nagyon szívben, vagy ilyen gyomorban markoló tud lenni. De én nagyon örülök, hogy ez ilyen is van a fortepánon, és fogjuk is folytatni. Tehát a levéltárral én azt az ajánlatot tettem, hogy minden évben egy ilyen 1-2 évnyit, mert ez egészen 90-ig tart, azt hiszem, tehát itt még van tartalék. És egy picit mindig csinálunk ilyet is. Nem lehetne egész évben ilyet csinálni, mert elég megterhelő egyébként így nézni, látni. Még akkor is az ember negatívon látja, ami sokat segít egyébként, mert ugye negatívon mindent látsz, de az emberi arcot és a tekintetet nem látod. Uh-huh. És ez sokat számít. Tehát, hogy pont az arcot nem látod, és egy ilyen olyan nagy viaskodás volt, hogy például erről az említett öngyilkosságról mondjunk-e valamit, hiszen egy olyan társadalmi helyzet, ami szinte mindannyiunk családját is érintette. Ha most így a hallgató is végig gondolja, hát szinte mindannyiunk családjában volt öngyilkos.
Persze.
És ha valamiben egyébként nagy és pozitív változás van, az ez. Ugye 86-ban volt az öngyilkos szám a csúcson, és igen, azóta folyamatos esésben van, és ez nagyon jó. Zárójeles megjegyzés, egyszer azt olvastam.
És akkor itt kell mindjárt mellé tennünk egy diszkmé, mert hogy aki hasonló problémával küzdik, az hívja a illetékes.
És ez azért is fontos, mert tudsz valakit hívni. Tehát, hogy 85-ben nem tudtál hívni senkit. Azt olvastam valahol, és ez nagyon megragadt, hogy állítólag azért 86 a csúcspont, tehát 86-ig folyamatos emelkedés, mert 86-ban kijött a világútlevél, aha, és el lehetett menni. És ez nagyon érdekes, hogy nyilván annak, akinek, tehát tudunk olyat, aki 86-ban sem tudott elmenni.
Nem 88-ban jött ki a világútlevél?
Nem, hogy 86-ban.
Mert, jó.
Lehet, hogy hát 80. Ugye a világ összes országáról érvényes, kivéve a Szovjetunió, tehát akkor jelent meg szerintem ez a, de majd a hallgatók kommentelnek. Mindenesetre az, hogy kiléphetsz a helyzetedből, az biztos olyan 80-as évek vége.
Hogy, igen.
Hogy szívbe markoló öngyilkos fotókat láttam egyébként, olyan helyzetek, hogy és egyet elmesélek, mert talán ez nem is borzasztó, hanem éppen nagyon, nagyon elgondolkodtató, egy jócskán nyugdíjas 70-80 közötti idős házas pár közösen követett el öngyilkosságot otthon az ágyukban, és azt látod a helyszínelő fotón, hogy egymás kezét fogják a takaró alatt. Szóval ilyen nagyon szívbe markoló képek is vannak, és azért osztom ezt szóba, hogy mit kezdjünk ezzel, legyen-e ez a Fortepánon is, legyen-e bármi.
Mert érdekes, amit mondasz, mert hogy Timár Péter megcsinálta a Moziklip című filmet, amiben az Álmunkra vigyázz című klip, ami Napóleon Bulvár szám volt, ami egyébként pont ezzel, tehát egy idős házas pár lesz öngyilkos, mintják a gázcsapot.
Aha, hú.
És van egy ilyen kép, majd esetleg nézd meg, tehát csak hogy elkezdted mesélni az öngyilkos házas párt, mert hát nyilván persze nem tudom, hogy ilyenkor mit csinál az ember, 88-at ír a hallgató.
88? Aha. Akkor te tudtad jól. Akkor 86-ban csak meg lehetett
érezni. Onnan tudom, hogy 88-ban volt az éjségsztrájkunk pákkal, kőszeggel. Azért, mert hogy mi nem kaptunk, akkor vezették be
hát figyelj, akkor neked...
És csak nem akartam.
De nyugodtan. Én is mondok hülyeségeket.
Aztán azt írja a hallgató, azt kérdezi tőled a hallgató, hogy az 50 világlevél, köszönöm szépen, most már ne írják többen a hallgatók, hogy 1988, hogy az 50-es évektől kezdően sok amatőr kép van a családi fiókokban, de van pár kép a század elejéről is, hogy érdekelné esetleg hát a Fortepán.
Persze. fortepan@gmail.com, hozzám vezet, írjon a e-mailt, beszéljünk.
Napi hány képet látsz?
Sok képet látok, de mondjuk darabszámot nyilván nem tudok. Azért mi jellemzően negatívról dolgozunk, ez fontos tudni, tehát hogy ott azért darabszámhoz tekercses negatívnál pláne nagyon sok is tud lenni. Inkább azt mondanám, hogy amiben én így a változást látom, az több dolog, itt most már tényleg lassan 15 évesek vagyunk. Az egyik az, hogy egyre többen keresnek meg minket családi, mint ahogy a levélíró is, családi amatőr anyagokkal, és mintha átbillent volna ez a digitalizálásos világ oda, hogy már a nagyszüleink vagy nagyszülők generációi is inkább monitoron néznek képet. Tehát az a dolog, hogy albumot lapozgatni az unokával, ez már csak a fejünkben, meg a mesékben van. Valójában már a nagyszülő is monitoron szeretné, vagy e-mailben szeretné elküldeni a képet, vagy megmutatni a képet a gyerek, unoka, akárkinek, családnak. Tehát olyanok is, most hülye szóval, de ránk bízzák a múltjukat, akik azért előtte még azt gondolták, hogy ez jobb, ha otthon van. És most ez átbillent, és most már számítógépekben, meg laptopokon szeretnének őrizni az emberek fotóalbumokat, mert meg tudják osztani, ő maga jobban meg tudja nézni, például ez is egy szempont, hogy jobban meg tudod nézni monitoron, mint
igen, hát most
kontaktnagyításon.
Átfutottuk az előbb a 88. március 15-i képeket, és igen, akkor így végig bele tudtuk nézni, belenagyítottunk, és
pedig még le se töltöttük, ha letöltöttük, akkor még nagyobb lenne. Szóval, hogy egyrészt ez van, hogy a családi albumok azok elindulnak felénk, vagy más közgyűjtemények felé. És bevallom, hogy ennek annyira nem örülök. Tehát, hogy az, hogy a Fortepánon keresztül mutassunk meg képeket, ez nekünk alapfeladat, és én ezért vagyok. De hogy az eredeti is nálunk landoljon, ez nem tudom, hogy mennyire jó irány. Nyilván gondozzuk meg, vigyázunk rá, meg ilyesmi, de azért egy fotóalbum a családnál van a legjobb helyem. Ami még érdekes, hogy egyre többen keresnek meg úgy minket, hogy vettek valamit, és ott voltak fotók. Tehát vettem egy lakást, vettem egy házat, egy weekend házat.
És ott volt valami.
Vagy akár egy szekrényt, és akkor ott benne van valami. Igen, igen, igen. Tehát a népszerűségünk, vagy az ismertségünk az ilyen szempontból szerintem jó, hogy azok a képek, amik 20 éve még tényleg a kukában végezték, mert vettél egy lakást, ott hagyta valaki a fotóját, levitted és kidobtad a kukába, mert semmi közöm hozzá.
Így kezdődik, így indult a fortepán.
De mi is így indultunk pontosan. Tehát ez egy picit már megváltozott. Hogy szoktam mondani a barátoknak, hogy nekünk már nem kell menni lomtanításra, mert
oda jönnek.
Mert aki ott talál fotót, az megkeres minket, hogy találtam a lomtalanításon valamit. Tehát, hogy még ha ki is kerül az utcára, egy idő után hozzánk kerül.
Sok ilyen van.
Van, de egyébként én is járok lomtalanításon most. Igen. Is. Tehát, hogy persze. Most egy történet, itt jártam a héten a Benczúr utcában, ahol pont egy ilyen történetbe futottunk bele, hogy egy hölgy eltartási szerződéssel megörökölt egy lakást, és a lakásban hát hogy végülis leszámozottak nélkül halt meg egy idős férfi, és ott maradt egy csomó fénykép, és nekünk adta, tehát ez egy bizonyos értelemben tényleg jó, mert ezek biztos, hogy egy kukában végeznék.
Minden esetben tiétek a szerzői jog?
Egyik esetben sem a miénk a szerzői jog.
Mitek van?
Semmink. De semmink nincs, bizalmunk van, tehát hogy ez is így a szerkesztőségen belül is azért jó párszor előjött, hogy például miről szülessen papír. Tehát, hogyha te most, vagy rajtad keresztül mondjuk Filip Tibor szóba került már, meg esetleg még egyszer szóba is került, volt demokratikus ellenzék tag, fotói, igen, fotói általad hozzánk kerültek, semmilyen papírunk nincs róla, elmentem, megbeszéltem vele, őrült neki, elhoztam. Tehát ez... Egyrészt van az, hogyha leszerződsz emberekkel, akkor kiderül, hogy valójában semmire nem vagy jogosult, tehát hogy én le se tudnék vele szerződni. Sok esetben, aki behozza a fotót, ő sem tudna szerződni, mert nem az övé, hanem a nagybácsé, vagy az abszurdum szekrényben találtam. Tehát nagyon homályos, és nagyon nehezen szóval, hogy jogtisztává hozni az archív fotót rém nehéz. Akkor még arról nem is beszéltünk, hogy a fotográfiának van egy negatívja valahol, papírképből meg végtelen darabszám lehet.
Igen.
Tehát most a mi Gordioszi csomó átvágásunk az, hogy ne papírozzunk semmit, hanem egy bizalomra épülő dolog legyen. Nyilván a szerkesztésnek és a válogatásnak az az egyik célja, hogy nagy marhaság ne kerüljön föl. Tehát nem szeretnék senkit olyan helyzetbe hozni a fortepánon, amit ő esetleg nem szeretne. Tehát, hogy nincs férészeg ember, nincs feleségét verő ember, nincs láncra vert kutya, nincs alkoholista, aki fetreng a hányásában, ha ez otthon történik. De amint ez köztéren történik, amint szovjet katona hajtja végre, vagy SS-tiszt, vagy bárki, vagy egy Kádár korszakbeli rendőr egy gumibottal, akkor az már ott lehet a fortepánon, mert az a köztéren történt.
És én levetethetek egy képet, ha azt gondolom, hogy nem a legideálisabb pozícióban ábrázol engem?
Abszolút. Szólj és levesz.
Nem.
És ilyen elő is fordul. Majd mondok konkrét példát is, mert szerintem elmondható, hogy körülbelül 2 évvel ezelőtt egy hagyatékban több száz fotóról beszélünk, volt egy kocka Katona Klári esküvőjéről.
Aha.
És tavaly Katona Klári nagyon kedvesen fölhívott telefonon, hogy szeretné, ha ez nem lenne fönt a fortepánon. Ilyen elmondta, hogy miért, de ezt most talán nem kell megosztani. Ja. Egyszerűen azt kérte, hogy ez ne legyen ott, és akkor levettük. Tehát, hogy ilyen bármelyikünk előfordulhat, hogy találunk magunkról, szüleinkről egy olyan képet, ahol volt olyan esetünk, ezek nem gyakoriak, tehát évente 2-3 ilyen fotó van, de volt olyan esetünk, hogy valaki azt jelezte, hogy az anyósát, akit nagyon kedvel, nem, bocsánat, az apósát megtalálta egy fényképen egy olyan hölgy társaságában, akit a család nem ismer, és nem szeretné az anyósa ezt látná esetleg véletlenül. Vagy sem, nem intim, tehát nem egy erotikus képre kell gondolni, de hogy úgy nem volt világos, hogy ez ki ez a hölgy, és akkor levettük. Tehát, hogy nem ér annyit a dolog, tudod, hogy beleálljunk családok szétverésére.
Szétmennek a leg anélkül is, hogy azt mondtad, hogy szerkesztőség, hogy képzeljük el a fortepán szerkesztőségét?
Hát ez egy körülbelül 10 fős társaság, igen, akik
akkor
közül...
már nem te vagy egyedül a alkalmazott.
Hát de én az egyetlen, aki fizetést kap ezért, és ebből élek. Aha. Mindenki más önkéntesként dolgozik, és így évek alatt nagyon, nagyon szépen felállt, hogy van, aki képek leírásával, adatolásával, kulcsszavazásával foglalkozik, van, aki digitalizál, van, aki pénzszerez, Török András a menedzserünk, van Virág Völgy István, akiről már beszéltünk, aki időnként kiállításokat vagy könyvet csinál ebből. Tehát azt nagyon érdekes látni, hogy van néhány olyan kollégám, aki, és közöttük Simon Gyulát meg is említeném név szerint, aki szerintem többet tesz bele, mint én. Időben, energiában, tudásban, odafigyelésben. Tehát, hogy van néhány olyan kollega, akinek ez tényleg most már ilyen évtizedes távlatban az élete lett, hogy hortepánozik. És akkor van egy sokkal szélesebb kör, akiket viszont nem ismerünk, ők a fórumozóink. Tehát ugye van egy iszonyat fapados indexfórumunk, nem tudom, a hallgatók szoktak-e még indexfórumokat nézegetni.
Néha.
Éppen ez érdekes, mert... most pont valami miatt vasfüggöny nyugati határ történetekre vadásztam, és rájöttem, hogy a legérdekesebbek egy indexfórumon vannak, még ilyen 2002-2003 körül irkáltak sokan, volt határőrök. És el is gondolkodtam ezen, hogy országos levéltárnak, Szabó Ervin könyvtárnak valakinek egy picit erre oda kéne figyelni és lementegetni dolgokat, mert végülis ez az index felületén fut, tehát bármikor lezárható.
Igen.
És azért 20 évvel ezelőtt, még a Facebook roham előtt sokan egész érdekes dolgokat osztottak meg ilyen speckó fórumokon.
Igen, tehát én tudom. Tehát
nem tudom, te mikbe voltál benne?
Hát én nem, csak mit tudom, én múltkor Lancsa alkatrészt kerestem, és egyből egy index fórumra dobott, ami már nem működik.
Ami már meghalt,
nagyon régóta, de ott volt, meg az Annó Budapestre készülve valamit keresek, akkor időnként még index fórumokba bele-bele botlok. Mit tudom én, a 80-as underground zenét követő fórumokban, és akkor ott mindenki megmondja, hogy ki minek a milyen volt. Hogy van nektek konkurenciátok, vagy kiket tekintetek annak?
Hát senkit, nem. Tehát így egy konkurencia.
Tehát például az OSA archívuma az...
Egyáltalán nem konkurencia. Én nagyon drukkolok az archívumnak, hogy minél több fotót tudjon úgy felrakni, hogy szabad felhasználású legyen. Mert tényleg ez a titka. Tehát, hogy egyszerűen nincs. Ugye szokás azt gondolni, hogy azért digitalizálunk, mert ezzel megmentjük a negatívot, vagy a papírképet, a fizikai romlástól. De ez csak pici részben igaz. Tehát az jellemzően egy negatív élethosszát nem tudjuk megbecsülni, mert nem romlik az állapota. Tehát ha nem egy nedves pincében tartott, hanem otthon, akkor azt kell mondom, hogy ne azért digitalizáljunk, hogy most ezzel megmentsük a negatívot, mert a negatívot tessék normálisan gondozni, fix helyen tartani, fix páratartalom mellett, és akkor az kibírja. Azért digitalizáljunk, mert meg tud osztani. Tehát is ez a lényege, hogy több ember lássa, több emberben indítson el valamit, és amiről már beszéltünk, hogy több ember tudja saját tudását mellé rakni. Jé, tehát ahogy te a 88 március 15-ös fotón elkezdted sorolni, hogy kik viszik a sajtószabadságot.
Igen, Gazsi, Buké Gábor, Jakab Lajos, Bogázzutyú édesapja, hát egy régi pajtások.
De most Jakab Lajos, egy adományozónk, és azt nem tudom, tudod, de ma talán el is hangozhatna, hogy a 88. március 15-i három nagy transzparens, az, mintha az lett volna a sajtószabadságot.
Igen, egyesülés a szabadság.
És mi a harmadik?
Én tudom. Gondolom, demokrácia.
Nagyon furi, nem. Valódi reformokat.
Ja, valódi reformokat. Igen. Néztem itt, itt reggel.
És készült el Jakab Lajosnak, ez megvan, ez a maga a vászon. Ezt ő vitte ki, festette rá, körülbelül 10 méteres lepedő vászon, és amikor ezt mesélte nekem, akkor mondtam, hogy ezzel tulajdonképpen folyamatosan ki is mehetne az utcára, nem? Tehát, hogy ez,
igen. Hogy... Ezt mondtam itt ma reggeli műsorban, hogy azok a feliratok, amik a transzparensen vannak 88. március 15-én, és ezt mondtam Magyar Gáborral beszélgetve is, azok 2024 Magyarországán ugyanannyira aktuálisak.
Magyar Bálint.
Mit mondtam?
Magyar Gábor, de nem baj.
Nem is tudom, mert ha Magyar Pétert mondtam volna, akkor se értettem volna, de...
Magyar Bálint. Igen, de ezek közül a valódi reformok az olyan megfoghatatlan.
Igen.
Tehát, hogy tulajdonképpen mit akart itt a Jakab Lajos ezzel a...
Nagy, igen, ez nagy, érdekes, nagy szamizatos hogy... volt, katalizátor iroda a Dempsey környékén is, tehát igen, igen, Lajos, igen, és tudom, igen, hogy a 22. kerületben lakott, mert...
Most is ott lak.
És mert én gyakran utaztam arra felé volt dolgom, és gyakran összefutottunk még vele a 80-as évek közepén.
Igen, és ez nagyon érdekes, hogy rajta is le lehet egy picit mérni, hogy ez a valamikori demokratikus ellenzék, ez milyen széttartó lett utána, és hogy ő például egy, azt hiszem, talán jobbik listán is indult pár éve választáson, tehát hogy ő egy ilyen jobboldali beállítottságú
hát figyelj, az ember rendes, ha rendes antikommunista volt, és utálta
igen,
a rendszer.
Igen, tehát neki ez így megmaradt.
Akkor lehet, hogy a folytonosság reményében is nem tud mit kezdeni azokkal a baloldali értékekkel, amelyet egyébként így felmutatnak, vagy azt gondolja, hogy kevés. De anyám, én nem ezt a lovat akartam, hát ez pontosan igen, látható a demokratikus ellenzék nagyon sok tagjáról. Hogy, de ha már a közös tudásról beszélünk, ugye volt egy felhívástok a közelmúltban, hogy esetleg aki tudna segíteni, az segítsen tegelni, kulcsszavakkal ellátni képeket. Mondjuk én is...
Tegelhetnél te is.
Te
is tegelhetnél.
Te is tegelhetnél, igen. Mert hogy, és múltkor javasoltam is, mert van az etazenekarról egy fotósorozatotok, amin a László Viktor föl van tüntetve, de hogy mondtam, hogy a Lányi Tamás, akinek a zenekarnak a nem, neurotiknak a tagja volt, az még nincsen betegelve. Úgyhogy...
Hát, hajrá. Ugye ezt csak te tudod.
Tehát azt csak én tudom, de
mindannyian tudunk valamit, amit csak mi tudunk. Uh-huh. És hozzá kell tennem, ugye mi magánembereket nem azonosítunk. Tehát az, hogy valaki nem, közszereplőkre törekszünk, de nyilván egy zenekar tagja az közszereplő a mi fejünkben pláne, de mondjuk a Szent István Bazilika plébánosa is közszereplő szerintem. Tehát aki a saját közösségének egy fontos figurája volt, azt próbáljuk névvel is azonosítani. Ez nem könnyű máskülönben. Hát, ha már mondjuk a püspöki kar szóba került, a Kádár Kosszak püspöki karáról alig van fénykép. Tehát, hogy még püspököket is nehéz azonosítani, nem, hogy egyszerű plébános.
De miért nem fotóztak?
Vagy fotóztak, csak nem látható. Hát nem is titkos, hanem nincs belőle a neten elérhető. De például volt egy szerzőnk, Hunyadi József, aki egy tulajdonképpen író, többszörös kötet ifjúsági regény író, de amúgy írókat fényképező fotós volt a 60-as években, és jellemzően Szigligeten fotózott sok-sok írót, Kassáktól Kertész Imréig, és az ő hagyatékában volt több tucat olyan íróportré, írószövetségben készült fotó, amit talán részben még most sem tudunk, hogy ki van rajta. Tehát, hogy nincs referencia, nem tudod összehasonlítani semmivel, és így nem tudod megmondani, hogy na ez Kodolányi János, vagy most csak mondtam valakit, Fenákel Judit. Tehát olyanok, akik azért ugye kikoptak, eltűntek az irodalmi életből, és alig készült róluk kép. Na úgyhogy valószínűleg az ETA vagy a neurotik tagjairól is viszonylag kevés kép van, de neked van egy élő emlékezetet, tehát hogy be tudod azonosítani. Mi csak azzal tudunk dolgozni, ha valaki mutat egy másik, már azonosított képet, és akkor azt mondjuk, hogy na akkor ő és aláírjuk.
Mert hogy a 192 000 kép közül, ha jól olvastam, akkor van 35 000, ami nincsen még felcímkézve.
Simán lehet, igen. És ugye ez is csalóka, mert attól, hogy mondjuk egy teget vagy címkét odaír valaki, attól az még nincs kész az a fotó. Tehát persze vannak képek, amiket nem lehet, tehát nincs mit ír róla. Tehát legfeljebb olyat tudnod adni, hogy tájkép. Ja, és akkor hát ki fog ilyet keresni, hogy tájkép. Ugye azért tegelünk, mert ez alapján lehet keresni. Ez a célja. Hogy te a neurotikra kapj fotót. És hát ha van 30 000, amiről egyáltalán nem tudunk, egyenlőre semmit, és van még további több 10 000, amiről meg nagyon keveset tudunk. Tehát ez vége láthatatlan és kimeríthetetlen, de nagyon sokat lehet nem még ezzel foglalkozni. De van itt egy fontos dolog, amit mostanában úgy kezdek érezni, hogy ugye most 2024 van, mi 1990-ig gyűjtünk képet, az már...
Jó, akkor azért nem találtam 90 utáni március
15-ét. Nem, 90 a vége. Hogy én azt gondoltam, és ehhez próbálok is ragaszkodni, hogy egyrészt engem 90 utáni világ nem érdekel személyesen, tehát hogy szerintem ott igen, és én azt gondolom, hogy neked ezt nyugodtan lehet mondani, és szerintem 90-ben véget ért valami.
Biztos.
Tehát, hogy teljesen más az, ami 91-ben volt, mint ami 90 előtt volt. Tehát úgy is mondhatnám, hogy a történelem ért véget 90-ben. Ami azóta van, az a jelen. Tehát, hogy így, vagy nekem olyan érzésem van. De nagyon más világ volt a Kádár korszak. Tehát, hogy, na mindegy. És hogy egy picit kezdünk azzal küszködni, hogy az olvasóink emlékezete meddig ér még vissza. És most azt látom, hogy egy ideig azt láttam, hogy 56-ig, de most már csak inkább 68-ig. Tehát, hogy...
Hát a korfa.
Igen, tehát, hogy öregedünk mindannyian, öregszik a gyűjtemény, és ez például egy nagy kérdés, hogy egyáltalán a fortepán érdekes lesz a 30 év múlva, amikor már minden nagyon réginek tűnik rajta. Ugye amennyire te vagy én, valószínűleg nem böngészünk első világháborús fotókat, én azért, mert hoznak be, és feldolgozom, de valójában nem hobbim az első háború, és nem is nagyon értek hozzá, és nagyon összefolyik. A másik világháborúban még valamennyire el tudunk igazodni.
Nagyfaternak ott vannak a képei.
Igen?
Persze, ott bohóckodnak a katonatársaival.
Na, szóval, hogy az első világháború már olyan messzinek tűnik, hogy ott már csak a szakember tud. Tehát még azt megkülönböztetni, hogy ez a galíciai front, vagy az olasz front, már ezt se tudjuk. Tehát nagyon, és azonosulni meg pláne nem tudunk. És ugye azt kezd el tegelni, aki motivált lesz, tehát akit ezt én tudom, ez hogy volt, ezt hogy
fontos
hívták,
tudás,
ez termosz, vagy nem termosz, tehát hogy ez a, fejtsük meg, ez kell egy motiváció, és azt tud motiválni, amit átéltünk, hogy esetleg a szüleink meséltek róla. Ami amögött van, az egy ilyen nagy összemosódó, és mi ezzel próbálunk egyébként küszködni, hogy ne összemosódó legyen, tehát hogy lássuk azt, hogy más volt a 20-as évek, mint a 30-as, de ráadásul, ha mindez fekete-fehérben van, akkor óvatatlan egy mai tizenévesnek ez nagyon nehéz terep, nagyon nem látja benne ezeket a színeket.
Egy percünk van.
Van egy percünk.
Van egy percünk. Egy mesterséges intelligenciát mikor külditek rá a fortepánra?
Hát majd valaki biztos ráküldi, de ezek nem mi leszünk. Mi azért próbálunk csak forrást adni ahhoz, hogy valaki dolgozom. Én egyébként kíváncsian várom, tehát nekem ezzel semmi bajom a mesterséges intelligencián.
Hát jó, mert az egyik hallgató megemlíti, egy arcfelismerő programot lehetne.
Hát lehet küldeni. Csak...
Tamási Miklós, a fortepán alapítója volt ma a reggeli személy. Köszönöm szépen, hogy
eljöttél.
A mai műsor szerkesztője Korpás Krisztina volt. A műsor létrehozásában segítségemre volt Turlui Balogh Kármen és Zsidai Péter. Én Pálinkás Szűcs Robert voltam. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Egy hét múlva találkozunk. Legyen kellemes a hétvégéjük. Tudják jól, ne vezessenek részegen. Ha kábítószert fogyasztanak, tudják hol a határ. Give peace a chance. Putyin rohagy meg. Véhallás.
Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy szívesen hallgatnánk még, de...
Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek.
Ó, mi nem így álltuk.
Nem csak ennek, egyiknek sem, ami elhangzik a Klubrádióban. Köszönöm szépen!